Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Az ukrán háborúról szóló nemzeti petíciót szerdán a kormány lezárta, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. Orbán Viktor azt mondta, mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a migráció, a gyermekvédelem, a gazdaság, Ukrajna, sőt az energiabiztonság kérdésében is bevonták az embereket a döntésekbe. És mi kitartottunk az emberek döntései mellett, ha kellett, Brüsszellel szemben is, fogalmazott. Kiemelte, hogy a petíció eredményeit most összesítik, de az már látszik, hogy a magyar emberek rekordszámban nemet mondtak az olajblokádra és a háború finanszírozására. Úgy folytatta, a munka felét elvégezték, de el kell végezni a másik felét is. Olyan kormányt kell választanunk, amely érvényt szerez az emberek akaratának, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Az elmúlt héten mintegy 400 milliárd forint értékű beruházást adtak át, vagy kezdtek meg Magyarországon, közölte a kormány szóvivő Budapesten a Kormányinfón. Vitályos Eszter elmondta, új fémipari beruházás erősíti Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét. A magyar hátterű ZRT 2,1 milliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházást valósít meg Mezőtúri telephelyén a kormány 600 millió forintos támogatásával. A fejlesztés során nem csak a fémszerkezetek gyártásához szükséges épület és infrastruktúra jön létre, hanem 110 új munkahelyet is biztosítanak a vármegyében élők számára, közölte. A magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Bizottság követelésével szemben a jövőben is megvédje a magyar családokat attól a többletkiadástól, amelyet a védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés megszüntetése okozna. Közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, az Európai Bizottság a védett üzemanyagár eltörlésére, felszámolására szólította fel a magyar kormányt, amit elutasítottak, ahogyan a gáz- és villamosenergia árának piacosítására vonatkozó bizottsági követelést is. Hozzátette, a magyar családoknak az Európai Bizottság követelésének végrehajtása, a benzin és gázolaj védett árának megszüntetése a mai árszint mellett mintegy 48.600 forintos többletkiadást jelentene havonta. A villamosenergia árak piacosítása egy átlagfogyasztó család számára 16.000 forint többlettel járna, a kedvezményes gázár kivezetése pedig 31.000 forinttal növelné meg egy átlagos háztartás számláját. Magyarország megbízható és jó NATO szövetséges, és fontos, hogy annak a védelmi szövetségnek a tagja, amely az elérhető legnagyobb biztonságot képes garantálni a számára, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte, Magyarország érdeke és büszke is lehet rá, hogy a világ legerősebb országával, annak kormányával szövetségesi és baráti kapcsolatban van. A két ország gazdasági együttműködése kibővült. Az elmúlt évben a kétoldalú kereskedelmi forgalom rekordot ért el, és már az idei esztendő első hónapjainak adataiból is látszik, hogy a tavalyi rekord is megdőlt, közölte. Magyarország az energiaellátás szempontjából számtalan kockázattal szembesül, de pillanatnyilag mind az ország gáz- és áramellátása, mind az üzemanyagellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, Ez azoknak a jelentős tartalékoknak köszönhető, amelyeket stratégiai készletként az üzemanyagellátás területén felhalmoztak. Szoros eredmény esetén csak a szavazást követő szombaton lehet ismert az országgyűlési választás végeredménye, közölte a Nemzeti Választási Iroda a távirat irodával. Azt írták, vasárnap a legtöbb szavazókörben 19 óra után megkezdődik a szavazatok számlálása, így az előzetes eredmények publikálása várhatóan 20 óra körül indul el. A Nemzeti Választási Iroda vasárnap este 7 órakor kezdi meg a levélben érkezett szavazatok számlálását, és az eredményt is folyamatosan közzéteszi. Végül az időjárásról. A Dunától keletre lassanként szakadozik, csökken a felhőzet, de főként a középső harmadban maradhatnak felhősebb körzetek, és késő estig egy-egy helyen kialakulhat zápor, hózápor, hódarazápor. A Dunántúlon a derült időt követően hajnaltól nyugat felől összefüggő, magas szintű felhőzet vonul fel. Az északi-északkeleti szél fokozatosan veszít erejéből, azonban élénk lökések főleg az éjszaka első felében még lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között valószínű, de a derült szélvédett fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 7 és 14 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállításunkban magyar költők tavaszi verseiből válogatunk.
Rónai György, Faág. Faág, 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 honnan hajolsz ablakomba, lengedezve, hajladozva, mint egy madár, honnan szállsz az ablakomba, faág? Faág. Egyszer csak itt vagy, ha kinézek, kellős közepében a télnek, rózsaszín illatot ontva, faág. Faág az ablakomba. egy régi tavaszból japáni bájjal, barna vesződön elszórva virággal, törékenyen, mint egy jégvirág, faág, faág. Vázámban, aminek a neve emlék, kéklő vízben ringat a nemlét. Onnét hajoltál az ablakomba, lengedezve, bólogatva, hajladozva. Faág, faág, mandulafaág.
Egy dunántúli mandulafáról. Herkules ilyet a Hesperidák kertjébe se látott. Hősi Ulisszes sem Alkínosz szigetén. Még boldog szigetek bő rétjein is csoda lenne, nemhogy a Pannonföld északi hűsrögein. S íme virágzik a mandulafácska merészen a télben. Ám csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd. Mandulafám, kicsi Fillis, nincs még fecskelt ájon, vagy hát oly nehezen vártad az ifjú tavaszt.
Tavaszvárás. A déli szélben lehunyom szemem, és gyöngyvirágok szagát érezem. Az esti égen violásos szín, és kikeletben járnak álmaim. A hó alól már dobban boldogan a föld nagy szíve, s csöndesen fogan a csíra, melyből új élet terem, s bimbók bomolnak majd szűz réteken. Az örök nap még bágyattal ragyog, de tavaszosok már a csillagok, s az éjszakában zizzenő neszek, egy új világ susogja már leszek. A földre fekszem, hallgatom szívét, az égre nézek, kémlelem színét, ég föld között angyali üzenet hirdeti a jövendő életet. Mert boldog ige ez, és szent igaz, és örök törvény, és áldott vigasz, hogy győz az élet, duzzad és dagad, s elönti mind az ócska gátakat.
Devecseri Gábor, őszi barackvirág. Őszi barackvirág, püspök színű szírma, mintha álmaimra szent beszédet írna. Földi szent beszédet, eget nem hazudva, sem égre, sem földre, csak azt mondva újra szép kenetes hangon, hogy ami van, az van. Legyek áhítatos minden pillanatban, tiszteljem a létet, élvezzem a szépet, érezzek már minden szóban szent beszédet, s az eső zajában, s a fűben, s a fában, madarak tavaszi barbárimájában, és az ő ünnepi sziromlilájában.
Thank you.
Április.
Április, április, minden csínyre friss, fambokájú vadsuhanc, újra itt suhansz. Vásott cigánykereket porozza a tereket, repül a szemét, levegőbe parazsat hintegetsz, és darazsat, illatot, zenét. Némely ingó és rügyes ág végére már küldöd, kúszék az ügyes katicabogár, mint árbócra egy piros, pettyes zubbonyú, fürgelábú és csiros kis matrózfiú. Kémleli a láthatárt, mennyi fény, mi az, zümmög, zengő, napbatárt szárnyakkal. Tavasz! Szunnyad még a télmező, fáradt vén paraszt, fűszakál a csendben ő. Megcibálod azt, majd meg méznél illatos szellőfésűvel, fésülöd, szólsz, hé, de most lomha szolga fel. Szundikálás volt elég, vár az új robot. Mit álmodtál, véncseléd? Krumplit vagy zabot? Sreszked, skacag a liget, cserje meg bozót, gyengebőrű testüket úgy csiklántozott, minden erdő egy bolond helyújahely. Nincsen még sehol se lomb, csak virágkehely, izzad még a levelek vajúdó rügye, s a szirom már lepereg, csókos szél vigye. S átsuhansz a városon, bérházak felett, felragyog sugároson sok vak emelet, reszkető bíborvarázs vén kéményfala, lányszem színű kék parázs a szelít pala, mély sötét udvar felett, négyszögű egen, táncos lábad emeled, mint halk szőnyegen. Spadlás ablakot, kitört sarkon fordulót villogtatsz, mint zsebtükört pajkos nebulók. Zsupsz, a földre hull a fény, s ím a szenny alól nyűt hangsír, tán a szegény por magad alól. Vaklap árus, eleven bús utca szemét, sütkérez a melegen, s nyitja holt szemét. Április, ó április, míg táncol suhansz, látogass meg engem is, víg örök suhansz, hisz egy régi kikelet furcsa reggelén együtt érkeztem veled földi útra én, szólt aranyszimfónia napfényhúrokon, s bölcsőmnél te, fényfia, álltál víg rokon. Április testvérem, ó, hol van az a kor? Ifjúságom hervadó kankalincsokor, elpártoltam tőled én, nem veszed zokon. Hely, beteg sfanyar legény a régi rokon, ha a tavaszt élvezi, nézvén langy egét, bánatát is felveszi, mint szemüvegét. Április, ó, április, simogas, vezess, hadd legyek ma újra kis jó öcséd, kezes, hadd feküdjem tarka fák alján, inni fényt, míg arcomba szöcske vág zöld parittyaként, míg szememre patyolat szirom lengve jön, s kis sejem sátra alatt megbúvik a könny. Ótán akkor... Míg a mély színű nap lehull, bordám közül a nehéz szív is elgurul. Imbolyog még, menni fél, majd gyáván s után bíborlabda, útra kél, tűnő nap után. Táncol, ugrik, fellebeg, enyhén száll tova. Felfogják a fellegek, s nem fáj már soha.
Csukás István, virágmondóka. Hérics,
Hunyor, iringó, tavasz vizén elringó, szellőt űző sarkantyú, hóködmönön karmantyú, sárga, kék, zöld villanás, évszakok szemaforjele, moccanatlan utazás. Könnyű égnek neki vág, éren át és réten át, száll a bürök gémor, sőt, hasítja a levegőt, lentről nézi őt, lándzsás uti fű, borzas turboja, folyondárszulák, s a bús májmoha. Repül, de hova? Repül, de hova? Hömpölygő zöld folyamon, málló talajon, hasal a nyár ingó béka tutajon. Földi tömjén füstje száll, csavarodik, kavarodik, mintha volna illatos szakáll. Totyog, lépked, ide kip, oda kop, fehér liba topp. Erdő mélyén szimatol, nehéz szagú gólya orr, tudatáig nem hatol. Rajta kívül senki sincs, se közel, se távol, hiába is szimatol. Üröm, pimpó, rókasás, kellemetlen utitárs, üröm, keserű, pimpó, tikkasztó, rókasás, kezet lábat elvágó. Kapaszkodik pappalásdba, nadrágszárba, szamár gubanc bundájába, villog sárgán, rémesen a vajszínű ördögszem. Bár nincs neki diplomája, mégis nagy a tudománya, ha itt fáj és ha ott fáj, meggyógyít a varjúháj. Lélegzik a tüdőfű, közben mereng ő, lélegzésben legjobb a hegyi levegő. Kígyószisz felsziszeg, ó egek, ó vizek, kornis tárnics recseg ropog, hol vannak a bombardonok? Hallgat mélyen, mint a kuka, macska farkú Veronika. Bokor mélyi remete, szól a pemete. Elsüllyed az újladik, ha nincs feneke. Monília, Imola, a nap esbe fordula. Vizenyős félelem, őszi oroszlán fog, megretten a nyúlárnyék, didereg, vacog. Az ég szürke lesz, bizony szürke lesz, s fehér lesz majd a rét. Esengjünk erősen újabb tavaszért.
Garai Gábor, vadszőlővirág. Délben a vadszőlő virága elkezdett lassan hullani. Levelén halkan permeteztek apró viaszos szirmai. Előbb csak egy-kettő gurult le félszegen, szinte próbakép. Bibéje utána mutatta gömbölyű, fényes zöld bögyét. De aztán, mintha hirtelen jött indulattól borzongana, megerett a sűrűn lepergő szirmok ezüstös zápora. Ahogy megerett, hírül adta, hogy beteljesedett a nyár. Egy pillanat csak teljessége, amíg legfőbb lángjában áll. Aztán kilobban. Beleszédül nyomban az őszbe kert s a rét, s holnap az akác is elejti lázbeteg sárga levelét. Nemes Nagy Ágnes, kakukkfű. A kakukkfüvet ismered? Oly csepp, szelíd, gyenge lila, hogy észre sem veszi a réten szinte senki emberfia. De amikor leszáll az est, mikor a mező szendereg, s arra járnak az esti lepkék, a fémes szürke szenderek,
nagy potrohukat, fejüket befonja akkor, mint a fátyol, a kakukkfű mézes szaga. S lebukfenceznek illatától.
Zsalikom. Az asztalomon paraszti csokor, bazsalikom, viola szarkaláb, szemet vivító, kedves, egyszerű mezei tarkaság. Már három napja itt áll a csokor, de csak ma vettem észre a szelíd virágok tiszta jó lehelletét és boldog színeit. A bazsalikom csipkés levelét új hegyjel gyöngéden megdörzsölöm, mint paraszt néne szokta, ha belép a templom küszöbön. Hányszor láttam gyerekkoromban ezt, a hűvös templom fehér remeszelt tornácában, mikor már odabenn a kántor énekelt. Lehajtom tenyerembe a fejem. Berégen is volt. Hely azóta hány istennek, s hány ördögnek jártam én tornácos ajtaján. Jó a virágnak, a bazsalikom míg el nem hull, mind csak virág marad. De jaj, az ember mennyi rosszat ér rossz élete alatt. Voltam én is, mint más, bolond király és bolondabb koldus. Voltam gyilkos és áldozat, kinek szívébe szaladt tövig, s megállt a kés. És lettem fáradt, fás lélek, akit ha elé teszik, se hat meg virág három napig. Akkor meg hirtelen másik végletbe vág, és zokog egy felhorzsolt illaton, mert vesztett édent éreztet vele. Az egyszerű paraszt bazsalikom, semmi kis levele.
Szép Ernő, olyan fehér. A bodza nézd, milyen fehér, mint a karé vajas kenyér, meg mint a csipke, hajdanán ilyet horgolt az én anyám. Olyan fehér, olyan fehér, olyan szelíd fehér tenyér. Ráborítom arcomat, emlékszik majd, megsimogat.
Tavasz van, gyönyörű.
Tavasz van, gyönyörű tavasz. A vén Duna karcsú gőzösökre gondol. Tavasz van, hallod-e? Nézd, hogy karikázik mezei szagokkal a tavaszi szél. Jaj, te érzed-e? Szerető is kéne, friss, hóvirágfúsú, kipirult suhanás. Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán. Minden gyerek lelkes, jóízű kacagás. Tavasz van, gyönyörű, jó trikkant az ég. Mit beszélsz, korai? Nem volt itt sose tél. pattansd ki a szíved, elő a rügyekkel! A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél.
Szép Ernő, Pittypang. Nótába nem írnak, gombjukba nem tűznek, nem tesz kirakatba a virágos üzlet, mert te nem vagy ritka, mert te nem vagy drága. Csak az árokpartról nézel a világba, mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga, te Pittypang virágja. Az urak, a dámák ugye rád se néznek, tán le is tagadnák az ismertséget, pedig hogy meggyúrtunk, hogy agyon tépáztunk, te kezes, te kedves falusi pajtásunk. Hófehér lelkedet szétfújtuk a nyárba, te Pittypang virágja. Ezennel én tőled bocsánatot kérek. Köszönöm azt a kis könnyű gyermekséget, köszönöm, hogy itt vagy. Lehajlok utánad. Gyere, bemutatlak a kaméliának, csak neves rá bátran, mezítlábos árva. Te Pittypang virágja.
Csanád Béla, Mezei Csokor. Harangvirágok. Apró fehér harangok szólalnak csengve, halkan a hajnali mezőkön. Ha arra jársz az úton, imádkozz csöndben értem, hajnali áhítatban. Búzavirág. Aranyros földek szegélyén szelíd búzavirág, benned ragyog mennyei kéken a tisztaság. De holnap már kaszások jönnek, s levágnak kis virág. Költöz szívembe, tiszta, ott élj tovább. Pipacsok. Hogy lángol a nyár füst nélküli csöndben? Csupa láng, csupa fény a mező, viruló pipacserdő izzik a réten, lobogó öröm a levegő. Lobogó öröm, égni, hevülni a szívnek a jóért. Ó, tüzek, ó, pipacsok! Ahogyan rendelte az isteni kertész, akarok, akarok, akarok.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást sugároztunk Csanád Béla, Csukás István, Devecseri Gábor, Garai Gábor, József Attila, Juhász Gyula, Nemes Nagy Ágnes, Janusz Pannonius, Szép Ernő és Tóth Árpád műveiből. A verseket Avar István, Dér Gabriella, Fehér István, Gálfi László, Horváth Ferenc, Jakó Beáta, Kézdi György, Kelemen Csaba, Nagy Adrien és Nagy Barbara előadásába hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és további kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este a Piroska és a Farkas című mesét mondja el nektek Nyertes Zsuzsa.
Piroska és a Farkas. Volt egyszer egy kedves, aranyos kislány, aki csak ismerte, mindenki kedvelte, de legjobban mégis a nagymamája szerette. A világ minden kincsét neki adta volna. Egyszer vett neki egy piros bárson sapkát. A kislánynak annyira tetszett a sapka, hogy mindig csak ezt hordta. El is nevezték róla Piroskának. Piroskáik bent laktak a faluban, nagymama pedig kint az erdőben, egy takaros kis házban. Egy szép napon azt mondja Piroskának az édesanyja. Gyere csak, kislányom, itt van egy kalács, meg egy üveg bor, vidd el a nagymamának. Beteg is, gyönge is, szegényke, jól fog esni neki. Na, indulj szaporán, mielőtt beáll a hőség. Aztán szépen rendesen menj, ne szaladgálj le az útról, mert elesel és összetörik az üveg, kifolyik a bor, és akkor mit iszik a nagymama? Ha pedig odaérsz, ne bámészkodj össze-vissza a szobában. az legyen az első dolgod, hogy illedelmesen jó reggelt kívánj. Bízzad csak rám, édesanyám. Minden úgy lesz, ahogy mondod, felelte Piroska az intelemre. Azzal karjára vette a kosárkát, és útnak indult. Átvágott a mezőn, beért az erdőbe. Hát ki jön szembe vele? Nem más, mint a farkas. Jó napot, Piroska! Köszönt rá a kislányra. Az meg mosolyogva jó szívvel felelte. Neked is, kedves farkas! Nem tudta még, milyen alattomos, gonosz állattal van dolga. Hová ilyen korán, lelkecském? Szívélyeskedett tovább a farkas. A nagymamához. Aztán mit viszel a kosaratban? Bort meg kalácsot. Tegnap sütöttük. Szegény jó nagymama gyönge is, beteg is. Jót fog tenni neki. Legalább egy kicsit erőre kap tőle. És hol lakik a nagymama, Piroska? Itt az erdőben, a három tölgyfa alatt. Biztosan ismered a házát. Mogyorós övény van körülötte.
Persze, persze, most már emlékszem rá. Talán negyed óra járásra van innét.
Ez a zsenge fiatalka jobb falat ám, mint az az öreg. Gondolta magában a farkas, és a szeme sarkából végig mostrálta a kislányt. De vigyázat, lássunk furfangosan a dologhoz, hogy mind a kettőt megkaphassuk, mert akármilyen öreg csont, azért a nagymama is el kell a bendőmbe. Egy darabig együtt mentek, aztán a farkas egyszerre csak felkiáltott.
Nézd csak, Piroska, mennyi szép virág virít körülöttünk. Én a helyedben bizony szednék egy szép csokrot a nagymamámnak.
Piroska szétnézett, és valóban a fák alja tele volt szebbnél szebb erdei virággal. A lombok közt meg úgy csicseregtek a madarak, hogy öröm volt hallgatni. Igaza van ennek a farkasnak, gondolta a lányka. Nem is hittem volna róla, hogy ilyen figyelmes jószág. Korán van, még nem kell sietnem. Nagymama biztosan örülni fog a virágnak. Azzal letért az útról, és tépegetni kezdte a sok tarka virágot, egyik szállat a másik után, előbb csak az út mentén, aztán egyre beljebb, mert valahányszor egyet leszakított, mindig úgy találta, hogy odább az a másik még sokkal szebb. Odafutott, azt is leszette, és így mind mélyebbre és mélyebbre került az erdőben. A farkas megvárta, míg a lányka eltűnik a bozótban, akkor aztán szaladt egyenest a nagymama házához, és bekopogtatott.
Ki az? Kérdezte a nagymama az ágyból.
Én vagyok a Piroska,
felelte a farkas olyan vékony hangon, amelyet csak ki tudott szorítani magából.
Nyisd ki az ajtót, hoztam neked friss kalácsot, finom bort.
Nincs kulcsra zárva, mondta az öregasszony. Csak a kilincset kell lenyomnod, nagyon gyönge vagyok, nem tudok fölkelni.
A farkasnak se kellett kétszer mondani. Benyitott, odarohant az ágyhoz, és se szó, se beszéd, bekapta a nagymamát.
Ezzel hát megvolnánk, mondta elégedetten. No, lássuk a következő fogást.
Ott volt a széken a nagymama ruhája, főkötője szép rendben, ahogyan azt este letette. A farkas magára kapta a szoknyát, belebújt a réklibe, föltette a főkötőt, befeküdt az ágyba, és behúzta az ágyfüggönyt. Jól magára húzta a paplant egészen az orráig, hogy minél kevesebb lássék ki belőle, és elkezdett halkan nyögdécselni, mint aki nagyon beteg. Piroska meg ez alatt csak szaladt virágtól virágig, hallgatta a madárszót, figyelte a lepkék táncát, és csak akkor jutott eszébe a nagymama, mikor már olyan nagy volt a bokrétája, hogy alig fért a kezébe. Nosza útnak eredt, szaporázta a lépést, míg a három tölgyfa alatt föl nem tűnt a mogyorós sövényes kis ház.
Nagymama! Kiáltotta már messziről. Nagymama, én vagyok itt, Piroska!
Egy kicsit furcsálotta ugyan, hogy a ház ajtaja tárva nyitva, de aztán azt gondolta, szegény nagyanyó biztosan nagyon várt már, nyitva hagyta az ajtót, hogy meghallja, ha jövök. Belépett a szobába, de valahogy odabent is olyan furcsa volt. Hidege, melege, maga se tudta, csak egészen beleborzongott. Hogy a félelmét előzze, nagyot kiáltott.
Jó reggelt kívánok, nagyanyókám!
Nem felelt senki, hanem az ágy felől, mintha elhaló nyögdécselést hallott volna.
Nagymama, mi bajod?
Kiáltotta ilyetten Piroska, és elrántotta a függönyt. Szegény öreg nagyanyó ott feküdt az ágyban, nyakig betakarva,
és olyan, de olyan furcsa volt. Ej, nagymama, de nagy a füled, csapta össze Piroska a kezét. Hogy jobban halljalak, hangzott a felelet, de az is olyan különösen, olyan reszelősen, hogy a kislány rá sem ismert. Ej, nagymama, de nagy a szemed, hogy jobban lássalak. Ej, nagymama, de nagy lett a kezed, hogy jobban megfoghassalak. Ej, nagymama, de szörnyű nagy a szád, hogy jobban bekapassalak. Alig, hogy kimondta, egy ugrással kintermett a farkas az ágyból, és bekapta szegény kis Piroskát. Aztán, mint aki jól végezte dolgát, visszafeküdt és elaludt. Álmában olyan horkolás csapott, hogy csak úgy rezegtek tőle a kis ház ablakai. A vadásznak éppen arra vitt az útja. Ahogy meghallotta a nagy fűrészelést, csodálkozva állt meg. Ej, hogy horkol ez az öreg asszony, gondolta, csak nincs valami baja. Bement a szobába, odalépett az ágyhoz, hát látja, hogy a farkas fekszik benne. Na, meg vagy vén gonosztevő, kiáltotta, mennyit kerestelek. Kapta a puskáját, le akarta puffantani. Már-már elhúzta a ravaszt, de akkor eszébe jutott, hát ha a farkas megette a nagymamát. Nem lőtt rá, hanem előkereste a fiókból az ollót, fölvágta a vén ragadozó hasát, és kiszabadította Piroskát és meg a nagymamát is. Szegény öreg alig pihegett már. Piroska meg, ahogy kikerült a napvilágra, felsóhajtott. Jaj, de féltem! Olyan sötét volt a farkas gyomrában. Köveket hoztak, megtömték velük a farkas hasát, aztán a vadász összevarta a bőrét. Az ordas nem sokára fölébredt. Odébb akart állni, de ahogy kiugrott az ágyból, a nehéz kövek lehúzták a földre. Lerogyott, elterült, és kiadta a páráját. Akkor az erdész megnyúzta a vadállatot, és hazavitte a bundáját. A nagymama megette a kalácsot, megitta a bort, és új erőre kapott tőle. Piroska pedig megfogadta, soha többé nem térek le az útról, és nem szaladgálok be az erdőbe, ha egyszer édesanyám megtiltotta. És ezzel vége is volna a mesének, ha folytatása nem volna. Mert, így beszélik, Piroska egyszer nem sokkal ezután ismét kalácsot vitt az erdőbe a nagymamának, és útközben találkozott egy másik farkassal. Alattomos komisz jószág volt az is, szerette volna mindenáról letéríteni a kislányt az útról, de beszélhetett, amit akart. Akármilyen mézes-mázosan szólítgatta, Piroska most már sokkal okosabb volt, ügyet sem vetett rá. Sietett egyenesen a nagymamához. Letette a kosárkát az asztalra, aztán nyomban mesélni kezdte, mi történt. Képzelj, nagymama, megint találkoztam egy farkassal. Tisztességgel köszönt, nyájasan szólt hozzám, de a szeme semmi jót nem ígért. Ha nem nyílt úton történik a dolog, biztosan bekapott volna. Akkor jó lett bereteszelni az ajtót, nehogy ránk törjön, mondta a nagymama. Csak hamar kopogtatott is a farkas.
Nyis ajtót, nagyanyó, én vagyok itt a kisunokád, friss kalácsot, finom bort hoztam.
Hanem azok odabent egy mukkot sem szóltak. A farkas egy ideig kapargatta, feszegette az ajtót, de hiába, a reteszt jól tartott. Bosszusan odébb ment hát, aztán megint visszajött, bekémlelt az ablakon, kódorgott a ház körül, végül pedig fölkapaszkodott a háztetőre, hogy majd ott kivárja, míg a Piroska este hazaindul, akkor gondolta, majd utána lopakodik a sötét erdőben, és fölfalja. De a nagymama kitalálta a szándékát, és túljárt az eszén. Azt mondta Piroskának. Fogd a vödröt, kislányom! Hurkát főztem tegnap, mit álljon itt a leve? Hord ki a házból, öntsd oda az eresz alá, abba a nagy kőteknőbe. Piroska nekiállt, hordta a hurkalevet egyik vödörrel a másik után, még tele nem lett vele az öblös kőteknő. Odafent, a háztetőn, a farkas orrát csak hamar megcsapta a hurkaszag. Ettől egyszerre nagyon nyugtalan lett, nyújtogatta a nyakát, szimatolt, topogott, csiklandozta az ínyét a finom illat. Addig izgett, mozgott, még egyszer csak megcsúszott, elvesztette az egyensúlyát, legurult a tetőről, belepottyant a teknőbe, és megfulladt a hurkalében. Meg is érdemelte.
Ma este a Piroska és a Farkas című mesét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya az imádság fontosságáról elmélkedik, a szerkesztő Grunda János.
Hatalmas ereje van az imának, és a sátán ezt bagatelizálja, és sokszor ilyeneket súg, hogy hát imádkoztál, és mi történt? Most elmondtál egy rózsafűzért, megváltozott a világ? Semmi nem változott, mondja ő. Ha tudnánk, mit teszünk az imánkkal, hogy milyen értéke van az imának, akkor egészen biztos, hogy sokkal többet imádkoznánk. Szoktam mondani a gyerekeknek az iskolában, hogy nem csak egy verset mondunk, amikor elmondunk egy tized rózsafűzért, hanem ezzel háborúkat állítunk meg a gyerekek, akik éheznek a világban, enni kapnak, természeti katasztrófák, amik jöttek volna a világra, nem jönnek, és még sorolhatnánk, hogy mennyi minden történik, megtérnek emberek a világon, tisztító tűzből szabadulnak. Sorolhatnánk vég nélkül, hogy mi minden hatása van az imánknak, és a gyerekek megértik. Megértik, és amikor én mondom nekik, hogy hát akkor most kérjetek is valamit az Úrtól, és egyenként hangosan, akkor nagyon-nagyon komoly dolgokat kérnek. Csak meg kell a gyerekeket is tanítani arra, hogy milyen hatalmas ereje van az imának, és minél kisebbek, annál könnyebben felfogják ezt. Annál kevésbé akadékoskodnak, annál kevésbé okoskodnak. Egyszerűen csak elfogadják azt, hogy ha mi imádkozunk, akkor a világ jobbá lesz, és nagyon sok embernek sokkal jobb lesz az élete, a miénk meg különösen. Ami az imát nehézé teszi, például az, hogy sok dolgom van, az aktivizmus démona. Inkább cselekedj, mint imádkozz. Annyi dolgod van, azokat el kell intézni, és ha marad idő, akkor majd imádkozunk. Ez a maradék idő, ami sokszor az Istennek jut, pedig ő neki a legjavából kell adni, az első zsengéből, az első szülöttet, az időnk legjavát. Gondoljunk csak bele, hogy milyen időt adunk oda az Úrnak. A maradék időnket, ha marad, vagy este lefekvés előtt, aztán belealszunk az imába, ami nem baj, csak nem akkorra kell hagyni az imádságot, hanem reggeltől estig, estétől reggelig szüntelenül. És ha valaki szüntelenül imádkozik, akkor mindegy, hogy belealszik vagy nem. De ha valaki egy miatyánkot mond el este, és abba alszik bele, és azon kívül nem imádkozik mást, akkor belegondolhat abba, hogy mit ad az életéből az Istennek, és mennyit beszélget vele. Ha az imánál tartunk, és egy kicsit itt elidőztünk, de hát hol időznénk el, hogyha nem az imádságnál? Hagy olvassam fel az egyik Medjugorje üzenetet, amit a szűzanya adott nekünk 1992-ben. Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg az imádságot családotokban, hogy így minden család fiam Jézus örömévé váljon. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, és keressétek, hogyan szentelhetnétek több időt Jézusnak. És meg tudjátok majd érteni, el tudtok fogadni mindent, még a legsúlyosabb betegségeket és kereszteket is. Veletek vagyok, szeretnélek szívembe fogadni és megoltalmazni benneteket, de ti még nem döntöttetek. Ezért azt kérem tőletek, drága gyermekek, hogy imádkozzatok, hogy az ima által megengedjétek nekem, hogy segítsek nektek. Drága kicsi gyermekeim, imádkozzatok, hogy az ima minden nap táplálékotokká váljon. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. aki olvassa Szűzanya üzeneteit, és mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom, egy lelki gyakorlattal felér. Ő minden üzenetében szinte az imádságról beszél, hogy mennyire fontos. És azt mondja, drága gyermekek, imádkozzatok és keressétek, hogyan szentelhetnétek több időt Jézusnak. És így sokkal könnyebben el tudjátok fogadni majd a kereszteket. Tehát meg kell keresni az időt, és találni kell. És nem a kifogásokat kell keresni, hanem az időt, és magát Jézus Krisztust kell keresni. Nagyon sok ember a kifogásokat keresi, az imádsággal kapcsolatban is, a Jézus Krisztussal való kapcsolatban is, a kifogásokat. És a kifogások keresésében és találásában nagyon találékonyak vagyunk. És amikor az imádságra kellene időt keresnünk, akkor sokszor csődöt mondunk, mert hát annyi mindent el kell intézni. Csak hogy aki megtapasztalja az ima erejét, és valóban az egész napja imádságban van ágyazva, az azt is megtapasztalja, hogy én odaadok egy fél órát egy rózsafűzér imádkozására, és nyerek a Jóistentől 5 órát. Mert ami mondjuk 5 órába telt volna elintéznem, az valahogy elintéződik 10 perc alatt. A Jóisten az imádkozó emberekhez igazítja az egész világot, még a forgalmat is eltereli, hogyha valaki szentmisére igyekszik. Ezt is bizonyára már sokan észrevettük, hogy az egész világot úgy alakítja, hogy az imádkozó emberek imádkozni tudjanak, és azt szeretné az Úr, hogy minden ember imádkozzon, hogy találjon időt, minőségi időt, a legjavából természetesen az állapotbeli kötelességünket soha nem elhanyagolva. Tehát ne engedjük, hogy az aktivizmus démona, a cselekvés démona becsapjon minket, mert sok fontos dolgunk van az életben, ez biztos, és így is van, de a legfontosabb az imádság, az Istennel való kapcsolat ápolása. Az is nehézé teszi az imát, hogy tudjuk, hogy áldozatot követel, lemondást követel. A nehezebb út az imádság útja, addig, amíg örömmé nem válik, mint ahogy Teréz anya mondja. Annyit imádkozzatok, olyan sokat, hogy már jó lessen. Át kell törni egy gátat itt az imádságnál is. És mindig egy kicsit nehéz lesz, tehát áldozattal jár. Ha ott van a kezemben a távirányítóm, a másikban meg a rózsafűzér, könnyebb bekapcsolni a távirányítóval a tévét, vagy belenézni a telefonomba, mint elővenni a rózsafűzért, és elkezdeni imádkozni. És már amikor nyúlunk a rózsafűzérünkhöz, jön a gondolat, hogy hát ez most nagyon hosszú lesz, jöhet ez a gondolat, bocsánat, nem mindenkinél jön, sőt, van, aki alig várja, hogy imádkozhasson. De egyszer így van az életünkben, egyszer úgy, és nem könnyű sokszor imádkozni. De csak dönteni kell, és a döntés a nehéz. És hogyha döntöttünk, és odaadjuk azt az időt az Úrnak, akkor már sokkal könnyebb. Talán a döntés a legnehezebb. Mert mi a könnyebb út felé szeretnénk menni, és az ima nem mindig a legkönnyebb út. Mi teszi még nehézé az imádságunkat? Például a rendszertelenség. Amikor csak úgy össze-vissza, amikor eszünkbe jut, imádkozunk. Persze általában van az embereknek egy reggeli imádság, esti imádság, van akinek még délben is, de ezeket se biztos, hogy mindig betartjuk. A reggeli ma elhúzódik délre, az esti ma esetleg kimarad, mert elaludtunk, nagyon fáradtak voltunk. Tehát ez a rendszertelenség is nehézé teszi. Bizonyos időpontokhoz ragaszkodjunk, természetesen a józanság határain belül, és igyekezzünk az imáinkat rendszeresen elvégezni. A 3 úrangyal a reggel, délben, este az egy nagyon jó igazodási pont. 3 órakor az irgalmasság órája vagy a körül, hogyha el tudjuk mondani. Egy rózsafűzér vagy 2 vagy 3 délelőtt, délután, este, ha belefér az életünkbe. Tehát legyen egy ritmusa az imádságunknak, amihez aztán amennyire tudunk, ragaszkodunk. Nehézé teszi az imádságot az is, hogy száraznak érezhetjük, egysíkúnak, nem okoz örömet, mert bizony nem mindig okoz örömet, és nem mindig üdít fel, de azt hiszem nem is kell, mert akkor ezért imádkoznánk, hogy állandóan felüdüljünk, hogy örömet okozzon, és ez lenne a célunk. De hát a cél nem ez, hanem az Istennel való egység, egyre tökéletesebb egység. És az imádság is tulajdonképpen csak egy eszköz, mint hogy a házaspároknál is az egymással való beszélgetés az egy eszköz, de a lényeg az, hogy egyre jobban szeressék egymást, és egyre nagyobb egységben, harmóniában éljenek. Nem kell azzal sokat törődni, hogy éppen örömet adott vagy nem, hanem imádkozzunk. Ha elhatároztuk, imádkozzunk, és tartsunk ki mellette, akkor is, ha száraz, akkor is, ha ismételgetni kell. De milyen jó ismételgetni azt, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. És elgondolkodtunk már azon, hogy miért nem unjuk meg, és miért tudunk bele mindenbe, ami a világból jön, ami a testkívánság, a szemkívánság és az életkevésség, azokban miért ununk bele? Még a legjobb dolog, még a libamájba is, meg a kirándulásokba, a egzotikus országokba, a játékokba, a sportba, mindenbe bele lehet unni. Egyedül Istenbe nem lehet beleunni. Akárhányszor elmondjuk, hogy üdvözlégy Mária, akárhány rózsafűzért mondunk, akik most hallgatják és imádkoznak, imádkozzák az rózsafűzért, szerintem mindegyet értenek abban, hogy még nem volt egyetlen egy üdvözlégy Mária életemben, amit untam volna. Nem lehet megunni. Istennel beszélgetni, Isten igéjét ismételgetni, soha nem lehet megunni. Sőt, ez az ismételgetés, az ismétlés egyre nagyobb örömet ad. Egyre nagyobb békét, és egyre nagyobb egységet a szeretetben. Tehát az se legyen akadály az imának, hogy néha egysíkú, száraz, örömtelen. Köszönjük szépen Magdikának, hogy vezet minket ezen az úton, mint egy idegenvezető, mint egy lelkivezető. Most az ő könyvén keresztül, az ő életén keresztül ragadunk meg témákat, gondolkodunk el életünk komoly dolgairól. De azt azért tudatosítanunk kell, hogy nem Magdikát akarjuk követni, nekünk nem a szenteket kell követni, hanem Jézus Krisztust. Őt kell utánoznunk, a szentek ebben csak segítenek, az ő útjuk nem a mi útunk. De mégis nagy segítségek ezen az úton, amit úgy hívunk, hogy Jézus Krisztus. A mi útunk Jézus, és az evangélium, ami világít ezen az úton. Az evangéliumi életet akarjuk élni egyre tökéletesebben, egyre szebben, Isten kegyelméből és jó feltételeink és jó döntéseink által. Segítsen ebben minket a szűzanya, minden szentekkel és angyalokkal együtt, különösen most Bódi Mária Magdika, hogy haladjunk azon az úton, ami a mennyországba vezet minket. Áldott legyen az Isten mindenért. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallottuk az imádság fontosságáról. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.